Köszöntelek titeket szeretettel. Az előbb, mikor volt a imaóra, feleségem kérdezte, hogy izgulsz, és akkor mondtam, hogy igen. A Laura kislány pedig azt kérdezte, hogy mit fogsz előadni. És mondtam, hogy az igét fogom hirdetni, és tényleg izgulok. Hála Istennek már nem azért, hogy majd hogy fogtok rám emlékezni, hogy prédikált a Sanyi, vagy ilyesmi. Volt idő, amikor tényleg azért térdepeltem, hogy az Úr áldja meg a prédikációt, hogy egy jó prédikációt tudjak mondani, de már ebben sikerült változni, hogy most már ez nem érdekel, hogy mit gondoltok rólam, az viszont nagyon érdekel, hogy Istennek az igéje kimenjen. És most én szólom, és én meg itt vagyok, mint egy emberi eszköz, és akadályozhatom is, meg kapuja is lehetek annak, hogy kinyíljon az ige ajtaja. De volt, aki imádkozott, hogy amikor megnyitom a számat, a szóra, akkor adassék az ige. De ehhez ti is kellettek, hogy amit Isten akar szólni, az örökké való Isten ma este az át is menjen. Higgyétek el, hogy az ige hallgatókon nagyon-nagyon sok múlik, hogy mennyire nyitottak a szívek, mennyire van hely, ahová Isten töltheti, amit elkészített a számotokra, a számunkra. Ezért legyetek erre készen, a csoda mégiscsak végül Istené, hogy megnyílanak a szívek. De ha azzal a készséggel vagyunk, hogy Uram, itt vagyunk, szólj, mert hallja a te szolgád, vagy szólj hozzám, mert még sose hallottam a hangodat, vagy érints meg most, mert nem tudom mi az, akkor Isten ezt meg fogja tenni. Előtte szeretnék imádkozni pár szóban. Atyám, hálát adok neked azért, hogy már most az imórán is úgy olyan jó volt egyszerűen hallgatni az igéket, hallgatni a szavakat, a bizonyságokat. Köszönöm neked, hogy te egy örökké való Isten vagy, és köszönöm, hogy mégis mi emberek, akik porszemek vagyunk a serpenyőn, még nemzeti szinten is, mégis te törődsz velünk, gondod van reánk, tudod a leülésünket, a felállásunkat, a járásunkat, messziről is észreveszed a szándékunkat. Köszönöm neked, hatalmas Isten, hogy mindent tudsz rólunk, mindenütt jelen vagy. Köszönöm, hogy te alkottál minket, és te magadnak alkottál, és magadnak formáltál. És köszönöm, hogy te mindez idáig munkálkodsz, mert akarod, hogy az emberi teremtményeid, azok veled ne csak távolról ismerjenek, hanem bensőséges kapcsolatban lehessenek veled. Atyám, így imádkozok most ezért a gyülekezetért, imádkozok magamért, és imádkozok a te igédért, Atyám, hogy a te szellemed által tedd elevenni élővé és konkrétá. Jézus nevében. Amen. A tisztűz példázatát fogom ma este felolvasni. Ezt az Úr Jézus mondta, amikor beszélt arról, hogy hát el fog jönni az idő, amikor ő újra visszajön, és akkor kérdezték a tanítványok, hogy mi lesz a jele, mikor lesz. És az Úr Jézus mondott többek között egy példázatot, a Máté evangéliumának a 25. részében van ez, az első verstől. Felolvasom ezt a példázatot, és aztán majd részletesebben megnézzük. Tehát Máté evangélium a 25. rész első versétől. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn. Imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén monda, bizony, mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Foglaljatok helyet. Figyeljétek az Úr Jézus, hogy kezdi. Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa, a mennyek királysága. Miről fog most nekünk beszélni az Úr Jézus? A mennyek királyságáról. A mennyek királyságáról, és hoz hozzá egy hasonlatot, hogy akkor milyen lesz, hogy a hasonlattal, amit hát mi annyira nem ismerünk, de az akkori emberek nagyon ismerték ezt a szituációt, hogy ki volt tűzve a mennyegző napja, és a vőlegény jött. És a mennyasszonynak a barátnői, a koszorús lányok, nálunk a mi mennyegzői szokásunkban a koszorús lányokat lehetne mondani ennek a tíz szűznek, fogták a lámpásokat, és kimentek a vőlegény fogadására. Mivel lámpást is fogtak, nyilván sötétedés tájékára várták a vőlegényt, hogy akkor fog jönni. És akkor, amikor megjött a vőlegény, akkor így ilyen diszkísérettel vonult be a vőlegény a mennyasszonynak a házába, és vitte el most már a saját házába a mennyasszonyt az atyai házból. Tehát ez a kép. Hát ugye ezt nem kell túlságosan magyarázni. Tehát azt mondja, hogy ilyen lesz akkor a mennyeknek a királysága. Hol van Istennek a királysága? Már erről is volt szó, nem mindenki volt itt, de hol van Istennek a királysága? Ezt megmondja az Úr Jézus, tesi? Köztetek van, így van. Tehát Isten királysága, Isten népe által van, épül föl, és van. Tehát rólunk beszél. És ezt megerősíti azzal, hogy tíz szűz, akiről most beszél, tíz szűz példázza azokat, akikről beszél. Erről a tíz szűzről azt mondja, hogy vevék az ő lámpásaikat, és hova mentek? Kivilágításra, temetőben november 1-én. Mert remélem, hívő emberként nem mentek gyertyát égetni. Mert tudjátok, hogy az egy okkult szokás. Az a hiedelem van mögötte, hogy a lángban megidézzük az elhunytak szellemét. Na de ezek az emberek nem gyertyát égetni mentek, hanem fogták a lámpásaikat, és ki mentek a vőlegény fogadására. Tehát most figyeljük meg, kikről beszél az Úr Jézus. Ezt nagyon szögezzük le. Ki az, aki ma este közöttünk van, és azt mondja, nem hiszek az Úr Jézus visszajövetelébe. Azt még el tudom fogadni, hogy élt valamikor egy názáreti, aki bölcs volt, nagy volt, nemes volt, de nem hiszek abban, hogy ő feltámadt volna, vissza fog térni. Van ilyen közöttünk ma este? Nincs ilyen. Olyan van akkor biztos, aki várja, mert hát ugye, ha megfordítjuk, akkor azt most nem mondom, hogy tartsátok fel a kezeteket, de azt gondolom, hogy legtöbben mondjátok, hogy igen, vissza fog jönni az Úr Jézus, nem? Legtöbben. Ha nem, akkor hadd mondjam meg, hogy vissza fog jönni Jézus. Tehát, ha eddig minden profécia beteljesedett vele kapcsolatban, pontról pontra, akkor gondolod, hogy ez a profécia nem teljesedne be, amit ő mondott, hogy vissza fog jönni. Be fog ez is teljesedni, vissza fog jönni, minden szem meg fogja őt látni. Tehát jobban teszed, ha várod őt. Ha komolyan veszed ezt, és azt mondod, hogy akkor én erre felkészülök. Na most ez a tíz szűz fogja a lámpásait, és kimentek a vőlegény fogadására. Kimentek, tehát olyanokról beszél az Úr Jézus, akik kimentek. Hadd mondjam így, kimentek már a világból, kijöttek a világból, és már gyülekezetben vannak. És azért jönnek el az imaházba vasárnaponként, azért veszik föl a Bibliát, mert hallani akarják a vőlegénynek a szavát az ige hirdetésbe, az igébe, hogy amikor majd jön, akkor ismerős legyen az utolsó trombita szó. Tehát azokról van szó, akik várják. Tehát már kimentek. Már kifejezték azt, hogy ők Jézust várják. Várják a vőlegényt. És azt mondja, hogy kimentek mindent. Az első versbe egy modern szóval homogén társaságot látunk. Úgy, mint egy gyülekezet. Mint most titek. Figyeljetek, én rátok nézek, nincs meg a lelkek megítélésének az ajándéka nekem, úgyhogy mindenkit kedves hívő embernek látok. Nem tudom, hogy kiben mi van. Azt mondja az ige, az ember azt nézi, ami az a szeme előtt van, de Isten nézi a szíveket. És pontosan tudja Isten, hogy mi van a szívben. Ezért az Úr Jézus, amikor mondja a példázatot, akkor egy megdöbbentő dolgot mond a második versben. Öt közöttük bolond, öt meg eszes. De komolyan, tehát ezen meg lett döbben. De miért? Hát de mind fogta a lámpát, mind kiment, mind várakozott. Miért bolond öt? Miért okos öt? És az a kézirat, amelyiket az újfordítású Biblia használt, az úgy véli, hogy azért, mert a bolondok nem vittek tartalékolajat, az eszesek megvittek. De képzétek el, a Károli Biblia, és ez alatt lévő görög szöveg nem írja, hogy mert, hanem csak egy tényt állapít meg, akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem mivének magukkal olajat. Tehát nem azt mondja, hogy a bolondságuk oka az, a bolondságuk magyarázata az, hogy nem vittek magukkal olajat, hanem csak egyszerűen azt mondja, hogy a bolondok nem vittek. Az eszesek meg vittek. De volt nekik. De lehet, hogy nem volt nekik tartalék, nem tudom. Hát végül is vehettek volna, mert amikor elmentek az árusokhoz, elmentek és vettek, és úgy jöttek vissza, hogy volt. Mi lehet a bolondsága az egyik csapatnak, és mi lehet az eszessége a másik csapatnak? Mi lehet az őt váró között ma, ami eldönti, hogy te bolond vagy, vagy eszes vagy? Mi lehet a magyarázata? Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Ma reggel esett ez le. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elaluvának. Figyeljetek ide, mind a 10 szűz, most mondok egy időt, 8-9 körül várta a vőlegényt. Mind a 10 azt mondta, hogy a vőlegény azt üzente, ma lesz a mennyegző, általában 8-9-kor, nem tudom, csak sötétedéskor jön a vőlegény. Mind a 10 egyszerre, egy időpontba várta a vőlegényt. Egyébként az Úr Jézusnak az a megjegyzés is, hogy késvén a vőlegény. Mihez képest késvén a vőlegény? Megmondta a vőlegény, hogy hánykor jön? Beszél a Biblia arról, hogy Jézus mikor jön? Soha. Mindig mi kérdezzük, Uram, mikor? De az Úr Jézus soha nem beszél időpontról. Soha. Sem napról, sem óráról. Mihez képest? Figyeljetek, ha késik a busz, mihez képest késik? Késik. Hát a menetrendhez, nem? Ha késik valaki a munkahelyről, a gyülekezetből, az énekóráról, mihez képest késik? Hát a kezdési időponthoz képest. Mihez képest késik a vőlegény? Az övéinek, az elképzeléséhez képest. Mert ő nem mondta, hogy 8-ra jövök, csak azt mondta, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok mely órába, mely napon és mely jön. Nem tudjátok, ez kulcsszó, nem tudjátok. De azért mégis volt egy elképzelés ennek a 10 szűznek, és tudjátok honnan esett le, hogy egyszerre gondolták? Mert mind a 10 elszunnyadt és elaludt. Az egyik görög szó azt jelenti, hogy így küszködik, mint némely ember a prédikációval, a zálmossággal, vagy vezetés közben, vagy iskolába. Tudjátok így, amikor az ember, ez van a görög szóban. És akkor volt, akik azt mondták, ezek voltak a bölcsek. Akik csak bóbiskoltak, de küszködtek az álommal. A bolondok meg aludtak, mint a bunda. Nem. Nem. Mind a 10 először bóbiskolt, utána meg elaludtak. Mind a 10. Tudjátok, ebből tudom, hogy mind egy időpontra várta. Mert ez teljesen jellemző és tipikus, amikor valaki várakozik, ha tudták volna ezek az emberek, hogy éjfélkor jön a vőlegény, vagy ezek a szüzek, akkor éjfélig cseverésztek volna, buliztak volna, várták volna. Hát figyeljetek, nem így van. Ha vársz valamit, akkor a reménység, a várakozás, az feltüzel, energizál. Csak tudod, akkor szokott az ember elaludni, akkor szokott összeomlani, amikor a várt reménysége nem teljesedik. Akkor, amikor ő várja. Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeltem. Hát nem ért, ugye tudod, miről beszélek? Amikor azt mondod, hogy ó, mindegy, mi van, holnap jobb lesz. Megjön a fizetés. Vagy itt tudom én. És akkor nem jön meg a fizetés. Vagy nem tudom, most tétitek, vártok valamit. Fiatalok, házasság előtt vannak. De jó lesz. Semmi, már ki van tűzve a mennyegző időpontja. Hát ez nem jó. Mert ez olyan csúnya történet lenne, hogy a vőlegény visszaadja a jegygyűrűt. Na mindegy, értitek? Amikor várakozik valaki, vár valamit, de hívő emberként azért tudod, mi ez? Amikor azt gondolod, hogy Isten adott egy ígéretet, Isten mondott valamit, és várod Isten ígéretének a beteljesedését, és azt mondod, happy, nincs semmi probléma, Isten megígérte. De mi van, ha nem teljesíti Isten akkor, amire te gondoltad, amire te vártad? Na ilyenkor szoktak a hívő emberek csalódni, ilyenkor szoktak padlót fogni, ilyenkor szoktak cinikussá válni, ilyenkor szoktak Isten ellen is felé Isten ellen fordulni. És ilyenkor szoktak így leereszteni. Ez ilyen emberi dolog. És figyeljetek ide, azt mondja az ige, a Krisztust várók el fognak aludni. Mert azt mondja az ős, hogy akkor fog jönni, amikor nem gondoljátok. Hát ezt szerintem ti se gondoljátok, hogy az Úr is ezt komolyan gondolta. De azt mondja, akkor jön, amikor nem gondoljátok. Ezért jó lenne már, hogyha megtanulnánk azt mondani, hogy vannak dolgok, amiket nem tudok, és nem tudhatok. És sokkal boldogabbak lennénk. Sokkal energikusabbak lennénk. És sokkal kevesebb kiégés, sokkal kevesebb csalódás lenne a szívünkbe, az életünkbe. Ha valahol jobban ráhagyatkoznánk az Istenre, a szuverén Istenre, aki azt csinál, amit akar, mert ő az Isten, én meg ember vagyok. És nem én mondom meg neki, hogy ő mit csináljon. Azt kérdezte valaki, akkor Isten nem tartja magát az igéjéhez. De tartja magát Isten az igéjéhez. Csak nem biztos, hogy a te szemszögödből jól meg tudod ítélni. Mert ha azt mondod, ez van ideírva, Isten meg azt csinálja, akkor most mi van? Habakuk így járt. Nem értette Istent. De csak tudjátok, Habakuk bölcsember volt. Azt mondta, hát odállok a bástyára, aztán hallgatom, hogy mit szól Isten bennem. Mert amit látok, meg ahogy ismerem Istent, nem stimmel. De nem csalódott, nem lázadt Isten ellen, hanem elhallgatott, és kinyitotta a fülét. Hogy hát, ha Isten megmagyarázza, amit nem ért, amit nem lát. Figyeljetek, itt dől el ebben a dologban, hogy ki a bölcs és ki az okos. A bölcsek úgy gondolták, most mondom, 8-9 körül jön a vőlegény, de hát, ha tévedünk. Ezért vettek magukhoz olajat tartalékba. A bolondok meg voltak elég magabiztosak és okosak, a maguk szemébe bölcsek, és talán még rá is szóltak azokra, mit vacakoltok, már menjünk már. Minek kell az? És ők nem vittek. Értitek? A bolond elég magabiztos ahhoz, hogy azt mondja, ennek így kell történni, és így is fog történni. A bölcs meg elég határozatlan ahhoz, hogy számoljon az Isten szuverenitásával. Számoljon azzal, hát ha tévedek. Hát ha nem jól gondoltam. Hát ha nem jól látom. És akkor éjfélkor hangzik a kiáltás, imhol jöjj a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. Tudjátok, levágták azt a kormos végét a kanócnak, kicsit húztak rajta, föntebb, akinek volt még petróleum lámpája, tudja. És akkor az okosak azt mondták, ó, már nincsen benne sok olaj, töltöttek utána. A bolondok meg azt mondták, kialszik. Még éget, de már pislákolt. És akkor kértek az okosaktól, és azok azt mondják, nem adhatunk. Nem adhatunk, mert valami olyan dologról van szó, amit nem lehet átadni. És akkor az okosak azt a tanácsot adják, hogy menjetek el a zárusokhoz, vegyetek olajat. Aztán, amik ők elmentek, akkor megérkezett a vőlegény. És azt olvasjuk, mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának. Készen valának. Készen valának. Azok bementek ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. És utána azt olvassuk, hogy később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Nagyon, nagyon, nagyon félelmetes a vége. Egyszer nagydoboson a fiatalok előadták ezt a tisztűz példázatát. A lelki pásztor megírta a koreográfia, vagy forgatókönyv, nem tudom, mindegy. Az a lényeg, hogy kitalált ilyen mai, modern szituációba helyezve, és a kisterem ajtó volt a mennyországnak az ajtaja, és az öt bolondot játszó leányzó, amikor átélt, hogy bezáródik az ajtó, és a kisterembe pedig bekapcsolták a mesiás oratóriumot teljes hangerővel, olyan pszichikai hatást váltott ki ebben az öt bolondot játszó leányban, hogy megtértek. Pedig ez csak egy színdarab volt. De valahogy átérték, mi az, hogyha bezáródik az ajtó? Mi az, hogyha a lehetőség véget ér, és nincs tovább? Ez csak egy színdarab volt. De az Úr Jézus, amikor elmondja ezt a példázatot, akkor nem színdarabról beszél. Akkor nem egy olyan lehetőségről beszél, hogy bezáródik az ajtó, de még az Úr esetleg meggondolja magát, és talán ha sokáig zörgetsz, ha sokáig kiabálsz, akkor majd ki fogja nyitni. Az a kemény mondat, hogy nem ismerlek titeket, ez egy totális megtagadása a közösségnek. És itt az őt váróknak az ítéletéről van szó. Vajon te most melyik csoportban vagy? Az értelmesek, az bölcsek, vagy a bolondok csoportjába? Vajon melyik csoportban vagy? Magabiztos vagy? Te tudod a tutit? Te mindig ilyen, vannak elveid, vannak nézeteid, vannak látásaid, amit képviselsz, még vitatkozol is. Vagy azt mondod, hogy hát, amit az Úr megmondott, ami az igében van, abban biztos vagyok, egyébként pedig tévedhetek. Tudod, az ilyen ember tudja Isten vezetni. Az ilyen embernek Isten tud adni bölcsességet, tud adni értelmet. Az ilyen ember van megvédve attól, hogy kiégjen, hogy csalódjon, hogy föladja a hívő életet. Amikor egy bibliórán ezzel az igével foglalkoztunk, és itt a végét tanulmányoztuk, azt mondta az egyik idős testvérnő, és milyen jó, hogy megszólalt. Azt mondta, hogy milyen kis dolgon el lehet csúszni. És azért mondom, hogy nagyon jó, hogy megszólalt, mert erre én azt mondhatom, hogy nem testvérnő. Nem lehet kis dolgon elcsúszni. Itt nem egy napnak az ítéletéről van szó. Itt nem egy délutánnak az ítéletéről van szó. Itt nem egy estének az ítéletéről van szó. Nagydoboson a Haklik testvér, egy idős, nagyon aranyos testvér, egyszer bekeveredett az ifjúságba. És akkor kérdeztük tőle, mint idős hívőt, hogy mi van akkor, Haklik testvér, hogyha egy hívő ember pont aznap csinál valami bűnt, amikor jön az elragadtatás, vagy mondjuk meghal. Akkor megy a pokolba. És Haklik testvér nem döntötte el ezt a kérdést, nem mondta, hogy igen vagy nem, csak annyit mondott, hogy tudjátok, az Úr felkészíti az övéit. Nagyon régen volt, de nagyon bennem maradt. És teljes mértékben hiszem, hogy az Úr felkészíti az övéit. Itt a tisztűz példázata nem egy délutánnak, nem egy estének, nem egy rossz napnak az ítélete, hanem egy bolond életnek, vagy egy értelmes életnek az ítélete. Ítélete, értitek? Tehát ami megmutatja, hogy ki a bolond és ki az értelmes ítélet, ami egyszeres, mint próba is. Ez a szituáció, hogy késett a vőlegény, megpróbálta ezt a csapatot. És ez a váratlan esemény öt emberről azt bizonyította, hogy értelmes, öt emberről meg azt bizonyította, hogy bolond. Na, hadd kérdezzelek meg téged, mit szoktál csinálni a váratlan eseményekben? Mikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzelted. Kérlek, válaszolj őszintén magadban erre. Mit szoktál csinálni? Panaszkodsz? Zúgolódsz? Kiakadsz? Depresszióba zuhansz? Elkezdesz mindenkit magad körül károsztatni, vádolni? Vagy legalább egy bűnbakot keresel, akit szapulhatsz? Vagy a váratlan eseményre való reakciódat megvizsgálod, és azt mondod, ó, de bolond vagyok. Hát nem kellene nekem ezt így csinálni. Nem kellene ennek így történni. Nem kellene nekem így viselkedni. Illusztráljon most nektek ezt, hogy itt a tíze szűznek a példázata, az utolsó ítélete az őt váróknak, az egyháznak. Te az egyháznak, az egyházon belül az őt váróknak vannak kisebb ítéletei. És tudjátok, minden váratlan szituáció, minden nem várt dolognak, a eseménynek az életedben egy ilyen próba jellege van, hogy mit csinálsz ilyenkor. Isten megpróbálja az övéit. De figyeljetek ide, mi nem csak a mennyasszonyai vagyunk Krisztusnak, hanem uralkodó társai. Hát ahhoz, hogy mi nagyon magas pozícióba legyünk, Isten bölcs, és nem tesz be minket, csak egyből beültet a trónra. Hát azt nem bírnánk elviselni, hát uralkodáshoz jellem kell. Hát azt mondja a példabeszédek könyve, hogy négy dolgot, nem tudnám most felsorolni, de négy dolgot nem bír elviselni a föld a hátán, amikor a szolgából király lesz. Amikor a szolgából úrnő lesz. Amikor a meddőnek gyereke lesz. Mondjad, Marika? Tehát azt hittem, hogy tudod a negyediket. Nem jut eszembe a negyedik. De értitek? Tehát ezeket nem viselhetél a föld a hátán. Miért? Mert egyszer, amikor valaki, hát ezt tudtuk a katonaságnál annak idején, amikor volt egy buta paraszt gyerek volt az öreg katona. És akkor pont azt egrecéroztatta legjobban a kopaszok közül, aki mondjuk egy értelmes, intelligens, tanult ember volt. Mert ott élte ki magát a hatalomba. Az uralkodáshoz jellem kell, és a mi jellemünket, a mi életünket megpróbálja a mi urunk. Nagyon komolyan. És például itt van most ez az óra. Miből van ennek a tokja? Hát aki ért hozzá, megmondja szerintem minden is. Miből van ennek az órának a tokja? Ki tudja megmondani? Tessék? Köszönöm szépen, hát... Ez nem valami megtiszteltető volt, de fémből, de azon belül is milyen? Puha spiáter, értéktelen vacak, csak be van vonva csillogó fényfelülettel? Nem tudom. Nem tudom, tessék? Rozsdamentes acél, hát úgy látom, te értesz, mert neked is jó órád van. Értitek? Nem tudom pontosan, de... Ránézek, de ha tutira akarom tudni, akkor próba alá teszem. És akkor mit csinálok? Veszek egy próbáló eszközt, mondjuk egy tűt jelen esetben. És akkor keresek egy helyet az órán, mondjuk itt a hátulján, ami nem nagyon látszik, esztétikailag nem teszem tönkre, és akkor ebből a tűvel megpróbálom az órának a tokját, és belenyomom. De ennek a tűnek keménynek kell ám lenni. Fogpiszkálóval nem tud megnézni. Mert hogyha mondjuk műanyag lenne fémmel bevonva, a fogpiszkáló hegye kitörik. A műanyag eltompul. Még egy ilyen gagyi gombos tű se jó, hanem valami kemény edzett tűnek kell lenni, hogy amikor belenyomod, az mély nyomot hagyjon abba a tokba. És az megmutatja. Műanyag fémmel bevonva, spiáter, értéktelen vacakanyag fémmel bevonva, vagy tényleg nemes acél. Na, ugyanígy van a mi életünk is, hogy kiment mind a tíz, fogta a lámpását és várta a vőlegényt. Eljövök az imaházba, imádkozok, bizonyságot teszek, élem a mindennapi életemet, ránézésre senki nem tudja megmondani, hogy bolond vagyok, vagy értelmes. De Isten próbát hoz az életembe, és az nagyon kemény az a próba. Az olyan, mint egy kemény tű, és azzal megnézi az életemet. Bolond vagyok, vagy értelmes? És tudod, az ilyen kemény próba egy nem várt esemény. Vagy azt mondja az ige, embert ültettél a nyakunkra. Isten még így is megpróbálja az életünket, hogy egy kiállhatatlan főnököt tesz a nyakamba. Vagy egy szomszédot, vagy egy munkatársat. És azt mondom, mindenkit el tudnák viselni, csak ezt nem. Vagy azt mondod, Uram, köszönöm ezt a munkatársat. Ennek az embernek a jelenléte kihozta belőlem a bolondot. Köszönöm, Uram, hogy megtérhetek. Vagy köszönöm, Uram, ezt a nem várt eseményt. Uram, annyira fáj, borzasztó, de köszönöm, hogy megmutattad, hogy én értelmes vagyok, mert nincs lázadás a szívembe. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad, hogy én tudok érted szenvedni, és tudok dicsőséget adni a te nevednek a legmélyebb pontról is, mint Jób annak idején. Jóbot is jó kemény tűvel próbálta meg a mindenható. És Jób nagyon nemes fémnek bizonyult, nagyon-nagyon-nagyon jónak bizonyult. Ugyanígy próbálja meg az életedet, meg az életemet. És amikor ezek a próbák vannak az életünkben, akkor nekünk alázatosan be kell vallani, bolondul viselkedek, vagy értelmesen. Van tartalékom. Tudom azt mondani, amikor semmit nem értek, hogy Uram, tied a dicsőség. Amikor minden fáj. Amikor nincs egy szép napom, nincsenek pozitív érzéseim, de azt mondani, Uram, te adtál minden, te vettél el, tied a dicsőség, a neved legyen áldott. Vagy lázadás van a szívemben, és azt fontolgatom, hogy Isten személyválogató. Mert sajnos ismerek ilyen hívő embereket, akik Isten ellen fordulnak, ugye azt mondja a Jobbnak a felesége, tagadd meg az Istent, és hallj meg. Mit mond Jobb? Úgy beszélsz, mint a bolondok közül egy. Ez a bolond viselkedés. A bölcs, meg értelmes viselkedés az, mint Jób mondja, ha megöl is, bízom benne. Hogy szoktál viselkedni váratlan események között? Amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te eltervezted. Mert ez egy nagy próbája a jellemünknek, hogy hová tartozunk. Néhány igeverset is kiírtam még, hogy így egy szélesebb kör legyen előttük, és tudjátok, most az is bátorít, hogy ezt a néhány igeverset felolvasom, mert nemrég a börtönben szolgáltam ebből az igéből Baracskán. És akkor volt ott egy ember, aki minden alkalomra eljön, és ő, hát nincs új élet, tehát látszott az első beszélgetésem alkalmával, de úgy viselkedik, mint aki rendben van. Találkoztatok már ilyen emberrel, nem? Megkérdezted, meg vagy térve? Járok a templomba. Jó, de van új életed? Konfirmáltam. Jó, de van üdvösséged? És akkor sorol, de azt nem tudja mondani, hogy igen, van új életem. Jézus Krisztus a szívemben van, ő az enyém, én az övé. És akkor az ember tipikus ilyen volt. Mindenre volt véleménye, mindent meg tudott magyarázni. Néha fárasztó is volt már, amikor kezdeni kellett volna börtönbe az Isten tiszteletet, de ő még mondta. És képzeljétek, amikor így felolvastam ezeket az igéket, akkor mondtam, hogy van-e valaki, aki szeretne most megtérni, szeretne a szívébe az Úr és befogadni. És ez az ember fölállt. És kijött oda a többi rabeli, és azt mondta, hogy hát én rájöttem, hogy a bolondok közt vagyok. De most át akarok menni az értelmesek közé. Ez annyira csodálatos, hogy Isten igéje, hogy el tudja végezni az ember szívébe azt, hogy leleplezze az életünket. A Zsoltárok 14.1.2-be olvassunk bele. Tehát a Zsoltárok 14.1.2. Azt mondja itt az ige, azt mondja a bolond az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Látjátok? A bolond azt mondja, nincs Isten. Ez nem azt jelenti, hogy ateista volt itt ez a bolond. Egyébként meggyőződéses ateista nincsen. Nem lehet, mert a lelkiismerete ellene beszél. Nincs. Minden ember tudja a lelkiismeretében, hogy van Isten. De a bolond azt mondja, hogy nincs. Miért? Mert nem akarja tudni, hogy van. Hát ez teljesen bolondság. Olyan, mint megyek át az erdőbe, és azt mondom, nincs vadállat, nincs vadállat, nincs vadállat. Vagy aki a temetőn megy haza, nincsenek szellemek, mert fél a szellemektől. A bolond ember tipikusan ezt csinálja. Nincs Isten, mert nem akarja, hogy legyen. Az értelmes meg mit csinál? Keresem az Istent. Te melyik vagy? Szeretnéd, ha nem lenne? Vagy keresed az Istent? Egyébként, ha keresed, akkor Isten is keres téged, mert letekint, és keresi azokat, akik ő keresik. És ilyenkor a találkozás tuti. Biztos, hogy megtörténik. Következő igeves a Jeremiás 4.22. Bizony, bolond az én népem, mondja Isten, engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek, bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok. Látjátok, Isten azt mondja, bolond az én népem. Hát Izrael nem tudta, hogy van Isten. Mondjátok. Hát dehogy nem tudta. Izrael tudta, hogy van Isten. Mégis azt mondja Isten rájuk, hogy bolond az én népem. Miért bolondok? Mert tudják, hogy van Isten, de nem keresik. Tudják, hogy van Isten, de nem számolnak az Istennel. Ez a bolondság. Amikor tudod, hogy van Isten, megvallod, hogy van Isten, megvallod Jézus Krisztust, megvallod, hogy ő a megváltó, ő a szabadító, ő a gyógyító, ő az üdvözítő. De amikor a te életedben számolni kellene vele, akkor mintha nem lenne. Van egy hívő család, és sajnos a gyerekek közül csak egy hívő, a többi hitetlen. És többek között az egyik hitetlen fiú ebből a hívő családból azt mondta, azért nem tudok hinni, mert a templomban anyukám bólogatott, otthon meg az ellenkezőjét csinálta. Tipikus bolond viselkedés, hogy azt mondod, az Úr a gondviselő, de otthon meg aggodalmaskodsz. Ezt mondja Isten, bolond az én népem, nem ismernek, balgatak fiak. Istennel való közösségről van itt szó. Amikor csak tudom, hogy van Isten, de nem számolok velem. Pál apostol azt mondja, hogy mindennél drágább, mindent szemétnek ítélek azért, hogy megismerjem az én Uramat, Jézus Krisztust. Akit már akkor ismert, de még jobban meg akarta ismerni. Na figyelj, a te életedben ott van ez a vágy, ez a szomjúság utána. Válaszolj erre. Keresed az Istent, akarod Jézus Krisztus még jobban megismerni, vagy megelégszel ennyivel, hogy hát tudom, hogy ki ő. Példabeszédek 14.1. A bölcsasszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. A bölcsasszony építi a maga házát. Miért? Mi a bölcsesség? Hol kezdődik a bölcsesség? Az Isten félelemmel. A bölcsasszony istenfélő, és építi a házát. A bolond pedig önkezével rontja le. Hát ki az, aki a saját házát le akarja rontani? Hát senki. Mégis azt csinálja. Itt a ház az egyéni életet jelenti, meg a családi életet jelenti. A bolond olyan, aki nem számol az Istennel, ezért rombolja a házát. Egyszer kijön az Úr Jézus a templomból, és azt mondják a tanítványok neki, Mester, nézd, micsoda kövek! Mert tényleg impozáns, csodálatos, dicsőséges volt a jeruzsálemi templom. Az Úr Jézus azt mondja, hogy nem látjátok? A tanítványok azt mondják, Mester, nézd! Az Úr Jézus azt mondja, nem látjátok? Azt hitték, hogy a Mester nem lát. Az Úr Jézus meg azt mondja, ti nem láttok. És mit kellett volna nekik meglátni? Azt, hogy ebben az dicsőséges, impozáns templomban nincs benne az Isten. És itt kőkövön nem marad. Ugyanígy abba a családba, ugyanígy abba az életbe, ahol nincs gyakorlatilag konkrétan jelen az Isten, az el fog pusztulni, az le fog épülni, az tönkre fog menni. Én nem akarok negatívat prófétálni, de hát ez van ideírva, hogy a bolond tud az Istenről, de nem éli, nem él vele, azt mondja, ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Ez azt jelenti, hogy Isten hasznunkra akar lenni. Isten azt akarja, hogy benne akar lenni az életünkbe konkrétan. És az értelmes azt mondja, akkor keresem az Istent. A bolond meg azt mondja, hogy igen, hiszem, hogy van Isten, de a gyakorlati képletbe, a gyakorlati életbe, a döntéseiből kihagyja az Istent. Ezért önkezével pusztítja a házát. Példa 19.3. Az embernek bolondsága fordítja el az ő utát, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Fú, de tipikus. A bolond azt mondja, na, én kimegyek ebből az imaházból. És akkor megindul, és buk, neki megy a falnak. Mert a bolondsága elferdíti az útját. És akkor nő egy nagy dudor a fejére, és azt mondja, hogy miért ide tették ezt az ajtót? Hát az ajtó jó helyen van, csak a bolond mellé megy. Hát ez az öt nem jó irányba ment? Ez az öt bolond, nem? Hát kimentek a vőlegény fogadására, hát oda szánták az idejüket, az életüket. És mégis az ajtónak ütköztek, mégis koppantak, mert a bolondságuk elfordította az útjukat, mert szerettek volna oda menni, de mégse oda mentek. Nem ilyen bolond ez a világ? Nem hallottatok még olyat, hogy panaszkodik az ember az Istenre, hogy hogy lehet ilyen Isten, hogy teheti ezt, hogy engedheti meg? Emlékeztek, amikor Billy Grahamnek a lánya írt egy levelet, mert hogy Amerikában most nem régen volt az a, meg sajnos még most is halljuk, de volt egy időben, amikor nagyon gyakran hallottuk a tévéből, hogy lövöldöznek az iskolákba, és akkor meghaltak gyerekek. És akkor egész Amerika, hogy engedheti ezt Isten? És akkor Billy Graham lánya írt egy levelet, hát kizártátok az iskolából az Istent. Hát ki se lehet mondani a nevét. Értitek? Egy bolond világ. Istenre hallani se akar, de mikor reng a föld, mikor jön az árvíz szó szerint, akkor hol az Isten? Hát hol? És ugyanis sok ember azt mondja, hogy ezt fogom csinálni. Megyek. Isten kihagyja, aztán nem oda megy, ahova szeretne, hanem elfeldül az útja és koppan. És utána meg elkezd Istenre panaszkodni. Pásztorként tudom, hogy hány összetört élet, hány ilyen tehetetlen, síró ember. És akkor az embernek megindul a szíve, de valahol Isten igéje azt mondja, bolondsága okozta. Mert a döntéseiben nem kérte az Istent, nem kereste az Istent. 10. rész, 21. verse a példabeszédek könyvének. 10-21. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Úgyhogy nem csak egy dudornő a bolond fején, hanem belehal a bolondságába. Nem csak koppan időközönként a bolond, hanem ez a vesztét okozza, ha csak nem tér meg a bolondságából. Példa 12-14. A bolondnak uta helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. Egyszer azt kérdezte valaki, hogy de figyeljetek már, miért nem szóltak ezek az értelmesek, amikor tartalékot vettek magukhoz a bolondoknak, hogy hát figyeljetek már, hát vegyetek ti is. És akkor erre azt tudtam mondani, hogy nem tudom, hát nincs benne a Bibliában. De ha elolvasom ezeket az igéket, akkor tudjátok, mit merek mondani? Azt, hogy szerintem biztos, hogy szóltak. Csak itt olvasom, hogy a bolond azt mondja, hogy úgy jó, ahogy én gondolom. Úgy jó, ahogy én sejtem, ahogy én látom. És ez csak egy iga a sok közül, ami arról szól, hogy a bolondot hiába inted. A délelőtt a csúfolódókról volt szó. Ma este látjuk a bolondokat. Tudjátok, mi a kettő közt a különbség? Úgyhogy a csúfolódót, amikor inted, szembefordul veled. A bolond meg azt mondja, hogy jó, de nem csinálja. Nem szegül ellen, nem agresszív szembenálló, ellenszegülő, csak nem csinálja. Mert azt mondja, hogy így kell csinálni, ez a jó. Meghallgat téged, elmondod neki, de nem csinálja. Figyelj, amikor hallgatod az igét, amikor szól egy üzenet, és úgy érzed, hogy ez nekem szólt. Mit szoktál csinálni? Kivered a fejedből, hogy ne zavarjon? Hogy a lelkiismeretedet ne piszkálja? Vagy azt mondod, Uram, köszönöm, hogy szóltál, megyek és csinálom. Példa 15.5. A bolond megutálja az atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igen, eszes. Látjátok, veszük ezeket az igéket, egyik oldalt mindig a bolond van, a másik oldalt mindig az eszes. A bolond megutálja az atyai dorgálást. Példa 14.16. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. Mennyire tipikus. 18.2, és ez az utolsó ige, ebből a szempontból. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvaló legyen. Figyelj, olyan emberrel találkozol, aki állandóan beszél, és azt mondja az ige, arra válaszol, amit még nem is kérdezett, amit még nem is kérdeztél tőlem, meg se hallgatja a kérdésedet, de már válaszol. Nem találkoztatok még ilyen emberrel, hogy állandóan csak beszél, és azt kell mondani, állj, most én hadd mondjak már valamit. Nem is régen lelki gondoztam egy ilyen valakit. Te komolyan abba fáradtam le, hogy figyelj, most hallgass, csak egy picit hallgass, várjál, hadd mondjam el. Mert állandóan beszélt, és amikor végignézzük a bolondokról szóló igét, tipikusan az. Amikor valaki csak mondja magáét, de nem nyitott, nem figyel arra, hogy esetleg befogadjon, hogy esetleg korrigálni tudja az ő elképzelését. És még egy új szövetség ige, Efézus 5:15-16. Pál apostol írja ezt a gyülekezetnek, Efézus 5:15-16. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. És mindjárt meglátjuk, hogy ki a bolond és ki a bölcs. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak. Így szoktad megvenni, Áron, az alkalmat, amikor megismerheted őt jobban. Fizetsz azért, hogyha nincs más idő, csak úgy, hogy valamit félre teszel. Esetleg fizetsz azért, most hallottam, hogy egy testvérnő taxival jött az imaházba. Nagyon-nagyon tetszik. Még soha nem ültem taxiba, mert drága. Inkább stoppoltam. Tétitek, de figyeljetek, azért a hívők között ez nagyon elterjedt. Ha van időm, megyek az imaházba, ha nincs időm, nem megyek. Hát ne haragudj, ez bolondság. Azt mondja, meglássátok, mi módon okkal járjatok. Itt az a szó van a görögben, amiből az akrobata szó származik. Azt mondja, úgy vigyázz szívű emberként, mint egy akrobata. Hát akkor mennyire kell várnom az isteni üzeneteket? Mennyire kell várnom azt, hogy ó, Uram, vezess, nehogy félrelépjek? A bolond azt mondja, nem foglalkozok vele, tudom én, hogy kell csinálni. Aztán zuty, leesik a kötéről. Az értelmes meg azt mondja, Uram, tarts meg, vezess. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úr akarata. Keresi Istennek az akaratát, és az övét le tudja tenni. Keresi az isteni kijelentést, és az ő gondolatait félre tudja tenni. És még egy gondolat befejezésül az örömhír, hogy akik készen voltak, bementek. Figyeljetek, ez egy bolond életnek és egy bölcs életnek az ítélete. Akik készen voltak, bementek. Ha készen leszel, be fogsz menni. Garanciát tudok erre mondani, hogy ez lehetséges. Az Efézusi levél 4. rész 11-12. versében azt olvassuk, és ő vadott, mármint, hogy Jézus Krisztus némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Miért adta ezeket az ajándékokat? Az Úr Jézus elmondja azt is, A szentek tökéletes bitése céljából a szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Tehát maga Jézus Krisztus adott ajándékokat a gyülekezetbe, hogy a szenteket fölkészítse. A fölkészültek bementek. Engeded, hogy Isten a szolgálati ajándékokon keresztül munkálkodjon az életedbe, változtassa az életedet? Itt a görög szó, hogy fölkészítse, azt jelenti, hogy leszerelni és fölszerelni. Mint amikor egy trabantot személyszállítóból átalakítok ilyen erdőben járó vadász eszközé. Tehát megváltozik a jellege. Leszerelem róla, ami le kell, és fölé teszem rá a csöveket, meg mit tudom én. Tehát egy ilyen lényegi átalakítás van. És Isten ezt elvégzi az övéim, a szolgálat végzésére. És azt mondja az Úr is, hogy boldog az a szolga, akit az Ura ilyen munkába talál. Felkészüléshez hozzátartozik, hogy szolgálatban vagy. Hogy szolgálatban vagy. És erre az Úr fölkészít. Vagy a Efézus 5:25-27. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fethetetlen. Mi a másik eszköz, amivel felkészít téged az Úr Jézus? Tessék, az ige fürdője. Csak sok hívő ember nem szeret fürödni. Galgó után volt egy bácsi, Sanyi bácsinak hívták, egész pontosan Büdös Sanyi bácsinak, mert volt egy szintű megtérése. Elhagyta a dohányt, elhagyta az italt, de fürödni nem akart. Nagy imaházban után, de amikor bejött ez az ember, komolyan mondom, a gyomra felfordult sok embernek. De nem mertük kidobni, mondjuk, nehogy az Úr Jézus dobjuk ki. Ezt nagyon komolyan gondol. A vezetőség leült, és megtárgyaltuk, mit csináljunk ezzel az emberrel. Hát nem tudjuk, hát ha az Úr Jézus jött be benne. És sok hívő ember így van lelkileg, hogy nem szeret fürödni. Pedig ez az eszköze a felkészítésnek. Hogy engeded, hogy Isten az ige fürdőjében megtisztítsa az életedet. És azt mondod, ó Uram, akkor állok elébe. Szólj, mert hallja a te szolgád. És a véget, lássuk meg a véget, Jelenések könyvében János látja a mennyasszonyt, 19. rész, 6. versétől olvasom, Jelenések könyve 19:6-tól. És hallám, mint egy nagy sokaságnak szavát, és mint egy sok vízek zuggását, és mint egy erős mennydörgések szavát, mondván, halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. Látjátok, milyen érdekes? Elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Itt a görögben az van, hogy igazságos ítélet, döntés. Na hát ez az evangélium. Ha felkészült akarsz lenni, Isten garantálja, hogy fel fog készíteni. Adja az ajándékot, adja az igéjét, és adatot annak, hogy felkészítse magát. Adatik neked, hogy felkészülve legyél. Adatik a kegyelem. Neked csak jó döntéseket kell hozni. Amikor Isten helyzetbe hoz, amikor a próbák, a váratlan eseményekben találod magad, jó döntéseket kell hozni. De jó, nem? Ez az örömhír. Úgyhogy az ajtón bemehetsz. Nem kell majd dörömbölnöd, és nem kell majd fogcsikorgatva kint maradni. Nyitva van még az ajtó, és az Úr azt mondja, hogy ő felkészít téged. Ő bölcsé tesz téged. Ő értelmessé tesz téged. Mert eredetileg mindannyian ilyen, figyeljetek, ezt is az igéből tudom, hogy eredetileg mindannyian ilyen bolond hajlamúak vagyunk. De meg lehet térni a bolondságból. Meg lehet térni ebből, hogy tudom, hogy van Isten, de nem számolok vele. Tudom, hogy van Isten, tudom, hogy kicsoda Jézus Krisztus, de nem valóság az életemben. Meg lehet belőle térni. Döntések sorozatától függ. A fehér gyolcs a szentek igazságos döntései, és ebből fakadó cselekedetei. Fel akarsz öltözni? El akarsz készülni? Ma este még lehet. Azt mondod, hogy Uram, jövök. Úgy láttam ebből az igehirdetésből, hogy hát eléggé bolondul éltem idáig. Eléggé bolondul gondolkodtam és viselkedtem, de köszönöm, hogy most szóltál. Köszönöm, hogy te teszel bölcs és értelmessé. Köszönöm, hogy te készítesz föl. Most így mondtam egy imádságot. Ha gondolod, mondd el az Úrnak. És ő meghallgatja, és ő azt mondja, hogy ámen, úgy legyen, ámen. Úr Jézus, köszönöm neked a te kedves szavaidat. Köszönöm a te lényedet, amely tele van kegyelemmel. És köszönöm, hogy te adod nekünk a kegyelmet kegyelemre. Köszönöm, hogyha oda jövünk úgy, mint olyan bolondok, akik tudtunk rólad, de nem kerestünk téged teljes szívünkből, teljes erőnkből, lelkünkből. Köszönöm neked, hogy te szólsz hozzánk is. És köszönöm, hogy megtérhetünk abból, hogy azt hiszük, hogy tudunk. Mióta ettünk a tudás fájáról, tudni vélünk dolgokat, és olyan magabiztosak lettünk, de köszönöm, hogy te kihúzod alólunk a talajt, és te önmagadat akarod kősziklaként, a te rólad való kijelentést a lábunk alá tenni, hogy rajtad felépülve, rajtad megszilárdulva, benned, Uram Jézus, és általad elkészülhessünk a nagy napra, hogy bemehessen ez a nép is, Atyám. Köszönöm neked a te szavadat, a te ígédet. Atyám, imádkozok ezért a gyülekezetért, most konkrétan mindenkiért, aki ma este itt volt. Atyám, köszönöm a te kegyelmedet, hogy leleplezed az életünket. És köszönöm a kegyelmet, hogy döntéshelyzetbe hozol, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Atyám, add azt a kegyelmet, hogy mindenki, aki hallotta te beszédedet, jó döntést, igazságos döntést hozzon, hogy egykor ott legyünk előtted fehérben, a te nevedben, Úr Jézus. Amen.